Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk a mai vasárnap délelőttön ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, ahogy azt hallhattátok a 13. fejezet első 7 versében, különösképpen pedig a 13. rész első versében. Istennek szent igéjét a Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből, a 13. rész első verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Eddig az iratvége. Kedves testvéreim, sokan azt gondolják, és talán nem is azok között, akik itt ülnek ma a templomban, vagy esetleg más templomokban, hanem kint a világban, a nyugati kultúrában elharapózódott gondolat, hogy a Biblia valami elvont igazságoknak a gyűjteménye, amely ott a túlvilágra vonatkozóan elmond nekünk valamit, és amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni az itteni életünkkel. Pedig nem testvéreim, a Biblia az az életkönyve. Aki olvassa és hallgatja az Isten üzenetét, az szembe találja magát a Bibliában az élet igazi kérdéseivel. És van-e izgalmasabb testvéreim mostanában a közéletünkre tekintve, mint a hatalomnak a kérdése? Hogy kié a hatalom, mit szabad neki és milyen mértékben, és aztán kell-e engedelmeskedni a hatalomnak, vagy nem? Honnan ered a hatalomnak a legitimációja? És mindebben hogyan viszonyuljon az ember, és különösképpen benne a keresztény ember a hatalomhoz, a mindenkori világi hatalomhoz, amely jelen való az életünkben. Izgalmas kérdések ezek, testvéreim, nem akarok egészen aktuál történéseket ide idézni, de érzitek mindannyian, hogy ez azért foglalkoztat. És nem csak itt és a mi közéletünket, hanem ez az egész nyugati kultúrának a kérdése, azt is mondhatnám, hogy a nemzetállamok és Brüsszel kérdése, a mostani hatalom és az emberek kérdése, aztán van a nagy világhatalom és annak való engedelmesség, különböző világszervezetek, most éppen mondjuk a WHO, amelyik kiad bizonyos dolgokat, éppen utasításokat, vagy legalábbis ajánlásokat a koronavírus kapcsán. Szóval nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan viszonyuljunk a hatalomhoz. Mindenekelőtt mi keresztény emberek. És ez itt van az igében. Mondja valaki, hogy elvont. Nincs köze az élethez a Bibliának. De testvérek, igazából minden életes kérdés benne van a Szentírásban. De testvéreim, a mai alkalommal nem államelméletet fogtok hallani, sőt nem is a hatalom viszonyait teljesen feltáró igazságot, hanem néhány szempontot az Isten mint szuverén, a hatalom mint eszköz, és az ember, aki hívő, ebben a hármas viszonylatban szeretnék néhány igazságot az ige alapján itt közöttetek megosztani és a szívetekre helyezni. Azt hallottuk itt az első versben, hogy mindenki engedelmeskedjen a hatalomnak, a felsőbb hatalomnak, mert nincs más hatalom csak Istentől, és amely hatalom itt van, az az Istentől van. Vagy az Istentől rendelt. Az első, amit az ige mond nekünk, hogy engedelmeskedni kell a hatalomnak, mert ez Istentől rendeltetett. Ez egy alaptétel. Ismerem, mert jogot is tanultam, a modern államelméletekben nem így van. Modern államelméletekben úgy van, hogy a hatalom a szuverenitását a néptől veszi. És nem tartozik semmi másra, mint a néppel szemben, ezért érdemes gyűjteni a szavazatokat, mert ezáltal jutnak azok, akik hatalomhoz szeretnének, a hatalomra. És ebből fakad aztán a társadalomnak az a megosztottsága, ami itt van a szemünk előtt, hogy ha nem az kerül hatalomra, akit mi támogatunk, vagy akit szeretünk, akkor nem érezzük jól magunkat, akik pedig úgy érzik, hogy az övéik vannak, azok meg jól érzik magukat. Ez egy örök paradoxona, feloldhatatlansága ebben a világban a társadalomnak, vagy így is mondhatnám, hogy a többpárti demokráciáknak, amiben élünk. De testvéreim, a Biblia nem így beszél, és én nem is szeretnék többet az államelméletekről beszélni, hanem hogy a Szentírás hogy tanít nekünk. És mit tanít a hatalomról? A Biblia azt mondja, hogy a hatalom az egy isteni rendeltetésű valami. Isteni rendeltetésű jelen valóság a világban. Mert Isten a rend ura. És hatalmat azért enged és azért küld a világba, hogy fenntartsa a rendet. És honnan ered ez? Onnan, hogy a teremtés, amikor a teremtés rendjén, Isten nem tett más, mint a káoszt rendé formálta. Így mondja a Héber Biblia, tohuvá bohút, az összevisszaságot, rendé formálta, belépett Isten a világba, és elválasztotta a világosságot a sötétségtől, a vizeket a szárazföldtől. Az Isten, hogy így mondjam, egyértelmű dolgokat hozott létre. És ebben a teremtett világban Isten fenn is akarja tartani ezt az egyértelműséget. De nem tudja másként megtenni, mint emberi hatalom révén. Akkor, amikor közösségek együtt vannak, szüksége van egy hatalomra, amely ennek a közösségnek az életét isteni megbízásból szabályozza és fenntartja. És miért kell, testvéreim, a rendet fenntartani? Azért, mert a legrosszabb az, ha rendetlenség van. A legrosszabb az, ha nincsen olyan hatalom, amely fent tudná tartani az alapvető pilléreket. Nézzétek meg, ahol összeomlik Közép-Afrikában egy állam, és elkezdenek önálló bandák, fegyverrel felszerelkezve menni. Vagy nézzétek meg azokat a nyugat-európai külvárosokat, ahol az úgynevezett no-go zónák létrejöttek, amikor a hatalomnak nincs beleszólása már a rendbe, és önmaguknak hatalmat vindikáló csoportok elkezdik a gyengéket terrorizálni. Elkezdik a hatalmukat szétszórni. Miért mondja Isten, hogy szükség van a hatalomra? Azért, mert Isten ismeri a bűn által megrontott emberi természetet. Hogy az erősek és az erőszakosak olyanok lesznek, akik a hatalmukat a gyengéknek a legyőzésével, a gyengék kényszerítésével fogják mindig megtenni. Miért kell a hatalom? Azért, hogy az öncélú erőseket, akik a saját hatalmukat a mások gyengeségére gyakorolják, legyen egy hatalom, ami ezt kiegyenlíti. Később azt is mondja az ige, hallottátok ugye, hogy kardot is ezért adott, vagyis fegyvert is ezért adott az Isten a hatalom kezébe, hogy fent tudja tartani ezt a rendet. Mert a hatalomnak a feladata az, hogy a jót jutalmazza, a rosszat pedig megbüntesse. Ez az isteni küldetése a hatalomnak. Gyakorolja, megvédje a gyengéket, segítse a gyengéket az erősekkel szemben. És az a hatalom, amely Istentől így veszi a legitimációját, az az Isten rendelése szerint van jelen a világban. Testvérem, a legrosszabb a világban, amikor mindenki azt teszi, amit akar. Én sokáig nem értettem, gyermek voltam édesanyámnak a legnagyobb nővére, akinek a vőlegénye a II. Világháborúban esett el a keleti Kárpátokban. Azt mondta, és gyermekként nem értettem, hogy bármi legyen, csak háború ne legyen. Mert ő átélte. Nem csak a személyes és szerelmi veszteséget, hogy a vőlegénye ott maradt a fronton, hanem átélte azt is, hogy mit jelent a káosz, amikor valóban a fegyverek ereje és hatalma dönt el vitákat. Testvéreim, amikor összeomlik az állam, összeomlik a hatalom, akkor nem a béke jön el. És ez az illúziója és hamissága azoknak az ideológiáknak, amivel minket ma etetnek, és nem akarom kimondani, hogyha majd véget ér az államnak a hatalma, akkor itt eljön az örök békesség. Kant módjára, nem? Eljön a káosz, testvéreim. Amikor mindenki azt csinál, amit akar. Értitek, mit tanít a Szentírás? Hogy a hatalom önmagában nem rossz. Az, hogy van hatalom ebben a világban. Olyan hatalom, amely fenntartja a rendet. Olyan hatalom, amely az isteni küldetés szerint szolgálja a közösséget. Tehát önmagában nem rossz a hatalom. Mert Isten szolgálja ő a te javadra, mondja az ige. Mert mi a hatalomnak a lényege az isteni rendelés szerint? Még egyszer mondom, védelmezze a gyengéket, és büntesse a gonoszt. Ő a kiegyenlítő a társadalomban, és ezt nevezi Pál apostol, illetve a mai igénk szolgálatnak. A hatalom az miniszterség. A miniszter eredetileg szolgálót jelent. A miniszter a szolgál. Verbi divini miniszter, Isten igéjének a szolgája. Mi is miniszterek vagyunk. Csak az Isten miniszterei. Akik szolgálunk. A hatalom lényege, testvéreim, hogy szolgálja a jót. Kálvin János egészen addig elmerészkedik, de azt mondja, hogy szolgálja a közjót. Ez a lényeg a hatalomnak. És a közjó, testvéreim, nem azt jelenti, ami mindenkinek ideális. Az a gonoszoknak azért nem jó, mert hogyha van hatalom, akkor korlátot állít az ő vágyaik elejébe, nem tudják kiélni azt, amit szeretnének. A gyengéknek sokszor azért nem jó, mert nem tud annyit juttatni, amennyit mi a társadalmi igazságosság szintjén elvárnák. Ilyen értelemben földi oldalról senki sem elégedett a hatalommal. Az egyik azért, mert korlátot jelent, a másik pedig azért, mert nem nyújt eleget. De ha nem lenne, akkor nem lenne, aki kordába tartsa az emberi természetet. Akkor, testvéreim, az ember világunk is olyan lenne, mint a természetvilága, vagy másként fogalmazva, mint az állatvilág, ahol az erősek mindig legyőzik a gyengéket. Ahol érvényesítik az akaratukat. És ahol az erősek előzik a területükről a gyengébeket, kiszorítják, megsebesítik, és ott hagyják irgalmatlanul. A hatalom az Isten szolgája. Ez az, amit másodszor tanít nekünk ez az ige. Mert minden hatalomnak tudnia kell, hogy ő maga is alávetett, és egyszer azzal, amit tett és ahogyan tett, el kell majd neki is számolni, nem világi bíróság előtt, hanem az Isten. A világi hatalom korlátja a Biblia értelmezésében, testvéreim, éppen az isteni hatalom megléte, illetve ennek a bizonyossága, hogy egyszer még a leghatalmasabbak is itt a Földön felelni fognak mindazért, amit tettek az Isten örökkévaló ítélő széke előtt. És hogyan van jelen ebben a kettős hatalom korrelációban a keresztény ember? Mert Pál apostol elsősorban keresztényekhez szól. de egyetemes érvénnyel mindenkihez. Azt mondja az ige, ha az ember a jót teszi, nem kell félnie a hatalomtól. Mert a hatalom nem azért van, hogy a jót megbüntesse, hanem azért, hogy a rosszat. Ha valaki az Isten szereti, és az Isten szeretete szerint él és cselekszik, annak nem kell félni. És ez egy nagy felszabadító erő, akkor is, és erre az ige nem tér ki, én se fogok kitérni, amikor a hatalom nem az Isten szerint gyakorolja önmaga lényegét. Félni akkor kell az embernek, ha a rosszat teszi. De a keresztény ember számára mindig Isten, és az ő törvénye az első, de aki e szerint él, annak nincs félnivalója, bármilyen hatalom van itt a világban. Aki az Isten szerint él, még az Isten ellenes hatalom idején sincs félnivalója. Legfennebb áldozattá lesz, ilyen történelmi időket ismerünk. De félni? Nem. Hiszen tudjuk, hogy a nagy és végső igazságot sohasem a földi hatalmak mondják ki, hanem Isten. De azt, hogy Isten szerint élünk, ennek következménye van az életre, és ezt szeretném a vége felé, testvéreim, tudatosítani, mert ez nagyon hiányzik a mai gondolkodásunkból. Mindenki úgy szeretne hatalmat és szabadságot, hogy ennek nincs következménye. Az ige pedig arra tanít, hogy az Istenben nyert hatalomnak és a benne nyert szabadságnak következménye van. Kötelezettségei vannak. Mit mond az ige? Akinek adóval tartoztok, fizessétek meg az adót. Akinek vámmal tartoztok, fizessétek meg a vámot. Akinek tisztelettel tartoztok, adjátok meg a tiszteletet. Igen, ez a ti feladatotok. És aztán tovább megy az ige, nagyon szép a 10. versben olvassuk, amit ma nem olvastam fel, hogy a szeretet a legnagyobb törvény, azt mondja, hogy annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet, ezt a 10. versben olvassuk. Mit tanított az ige testvéreim nekünk ma? És jó nekünk így elmenni és így élni. Azt, hogy a hatalom önmagában nem az ördögtől való, hanem az Istentől. És arra való, hogy a gyengéket védelmezze, a rosszat pedig kordába tartsa és megbüntesse. A hatalom lényege az Isten szerinti szolgálat itt a világban. És a hatalom az a felelősség, amellyel egyszer majd keresztény emberként is, de nem keresztény emberként is, el kell számolni az Isten előtt. És ebben van, testvéreim, a mi gyönyörűségünk és szabadságunk, hogy az ember Isten előtt méri meg a hatalmat is, és önmagát is, és vállalja nem csak a tisztségét, hanem vállalja az ezzel járó felelősséget is ebben a világban. És aki így tud hatalmat gyakorolni Isten szeretetében, talán épp hatalomban lévő, eléri, hogy az ő cselekedete által sokak dicsérjék az Istent. Mert jó, ha, vagy jó lenne, ha olyan emberek lennének a közéletünkben, akikre nézve azt mondanánk, hogy lám-lám, az Isten még ott is tud jót tenni a közjavára. Amen. Istenünk, a te igéd olyan elevenen éri el az életünket. Rácsodálkozunk arra, hogy lehet másképp látni ezt a világot, a világban a hatalmat. Lehet látni úgy, mint a te rendelésedet, amelyet te a közjóra küldtél. Lehet látni úgy, mint küldetést, szolgálatot, mint olyan felelősséget, amely nem emberek kívánalmainak, hanem egyedül csak a te örökkévaló igédnek és mércétnek akar megfelelni. Azért imádkozunk, hogy legyen jelen mindig a te akaratod szerint való hatalom itt a világban, mert ha nincs jelen, akkor elszabadulnak a káosz erői. Akkor majd eljön az az idő, amikor az erősek legyőzik a gyengét, és hatalmuk eszközévé teszik. De mi azért imádkozunk, hogy az a belső törvény, amely a szívből fakad, és annak igazsága legyen, amely meghatározza mindennapi gondolkodásunkat és cselekvésünket. Így emel fel a tekintetünket, hogy mindig lássuk és mindig igazodjunk újra és újra a változó világban az örökkévaló igazsághoz, amelyet igében jelentettél ki. Ebben az igében imádkozunk most azokért a családokért, akik feljöttek ide, gyászukat, fájdalmukat, az elmúlt szeretetet hozva magukkal, hogy ma megkapják az örök életnek érintését és reménységét, hogy ami földi az elmúlik, de ami örökké való és a te akaratod szerint való, az mindig itt marad velünk. Vigasztald meg azokat, akik veszteséget éltek át. Légy kegyelmes azokhoz, akik keresnek téged, hogy te benned, örökké való Istenben reménységet és vigasztalást nyerjenek. Így engedd ma haza őket a családi hajlékomba. Imádkozunk azokért, akik nincsenek itt most közöttünk, mert vagy a betegség, vagy annak vélelme távol tartja őket, vagy éppen betegágyhoz kötöttek, vagy éppen ott ülnek most betegágyak szélén. Légy velük, őrizd meg őket. Imádkozunk azokért a fiatal családokért, ahol gyermekek nőnek, óvodába, iskolába, vagy éppen egyetemekre mennek. Ne érjen baj senkit. S ha jönnének nehézségek, adj kegyelmet és erőt minden napra. Imádkozunk azokért, akik magányosak, egyedül vannak. És olyan jó lenne, ha valaki szólna egy jó szót személyesen, vagy éppen egy telefonvonal másik végén. Adj ilyen szíveket, hogy ne legyenek magányosak, közöttünk emberek. Imádkozunk lelki mélységben lévőkért, testi kínokat hordozókért, de imádkozunk a te győzelmes egyházadért és annak jelenlétéért mindig a világban, az örökkévaló ige által. Így áld meg minket és fogadj el abban, amit eléd teszünk. Hallgasd meg csöndben elmondott imádságunkat fiadért, a Krisztusért. Amen.